a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hálát adom neked, Urunk, köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük, hogy ilyen csodás napsütéses vasárnappal ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy kívül a természet, bár ősz van, és mutatja a téli álomba merülés első jeleit, lehullanak a fákról a levelek, és mi is készülünk arra, hogy az elkövetkező napokban kimegyünk, és elhullott életeinkre gondolunk, és visszaemlékezve rájuk, fájó szívvel hozzád imádkozunk vigasztalódásért, de mindezek között te úgy vagy ott velünk, úgy vagy jelen az életünkben, hogy ha rád tekintünk, akkor mégis csak egy belülről sugárzó öröm, és semmihez sem fogható boldogság, bátorítás vigasztal bennünket. Olyan ez, ami nem függ attól, hogy mi van kívül, csak attól, hogy ki van belül. Kérlek, Uram, hogy te légy belül. Légy bent az életünkben, ismerjünk meg most is, ezen a vasárnapon is még jobban téged. Hadd tegyük le kezedbe életünket, halálunkat, feltámadásunkat. Hadd vegyük tőled azt újra, hogy újra átformálj, reformálj bennünket egyénenként, mindenhol, életünkben, kapcsolatainkban, gondolatainkban, tetteinkben, egyházunkban, közösségeinkben. Így áld meg ezen a mai vasárnapon jelenléteddel, szent lelkeddel, Urunk Krisztusunk. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét hallgassátok Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből a 11. verstől a 17. versig bezárulnak. Isten igéjét alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből a 11. verstől a 17. versig így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ezután elment egy Nain nevű városba, tudnivik Jézus, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé. Egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak. Ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Amen. Isten igéjét a rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 6. fejezetéből, a 6. fejezetnek a 23. verséből olvasom. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A bűn zsoldja a halál. Talán már mondtam, biztos vagyok benne, néhányan emlékeznek is rá. Debreceni emlékeink közé tartozik, mikor villamossal a Nagyerdő felé mentünk egész régen. Akkor még nem volt ez az új szívklinika centrum ott a Bentér után. Egy hosszú kőkerítés volt, és azon a hosszú téglából épített kerítésen nagyon sokáig lehetett olvasni, és mi teológusok, amikor villamossal a Nagyerdőre mentünk, akkor mindig olvastuk is. Nagy, fekete betűkkel valaki végigírta a kerítésre, hogy a bűn zsoldja a halál. Pontosabban kicsit változtatott rajta, lehet, hogy csak hallotta valahol az igét, vagy elfelejtette pontosan idézni, mert azt írta, hogy bűneid zsoldja a halál. Végeredményében mind a kettő igaz. És az nem volt odaírva, hogy honnan idézte. A római levél 6. fejezetének 23. verse, de nem volt a teljes vers odaírva. Jó hosszú ideig nem volt odaírva, emlékszem, volt az talán néhány év is, ameddig arra a kerítésre nem írták rá a 23. versnek a második felét. Isten kegyelmi ajándékát, az örök életet Jézus Krisztusban. De aztán egyszer odaírta valaki, kicsit kisebb betűkkel, pirossal, vette a fáradtságot. Biztos nem volt nagyon rossz ember, lehet, hogy talán keresztény is volt, és nem biztos, hogy jól esett neki, hogy vennie kell a sprét, és firkálnia kell a falra, hiszen ez nem helyes dolog, hogy mi firkálunk a falra, de azért valahogy mégis úgy érezte, hogy meg kell tennie, és még ha rossz dolog is, csak nem fog rossz kisülni belőle, hogyha ő odaírja azt, hogy hát végül is ez nem igaz, teljesen így, csak úgy igaz, hogyha a másik felét is oda tesszük, vagyis úgy teljes. Ő tudta, aki odaírta, nem ismerem egyiket sem, személy szerint, név szerint, de ismerem mind a kettőt általánosságban, mind a két embert. Néha magamban is felismerem mind a kettőt, néha én vagyok az, aki fekete betűkkel odaúrja egy falra, az életem falára, vagy néha más életének a falára is, hogyha éppen túl ítélkezős kedvemben vagyok, hogy bűneid zsoldja a halál. És persze tudom azt is, hogy milyen utána, és vagyok olyan is, amikor csak ez a piros betűs sor világít. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. És igazából nem is állnék itt, hogyha nem ez lenne az igazán fontos. De azt is látnunk kell, hogy a kettő nincs meg egymás nélkül. Mert azt tudjuk, hogy bűneink zsoldja a halál. Legbelül szívünk mélyén mindig is tudjuk, hogy a bűn, a helytelen cselekedet, az előbb-utóbb elnyeri méltó jutalmát. Mindig is tudjuk, hogy azok, akik gonoszt cselekszenek, rosszat tesznek, azok nem örülhetnek végig, véges végtelenségig, annak a kicsi kis eredménynek, amit gonoszságuk által nyernek. Mert mi az az eredmény? Lehet az eredmény pénz, lehet az eredmény hatalom. És lehet ennek örülni, sőt, rabjává válni. Egyfajta kényes érzésként újra és újra követni azokat a rossz cselekedeteket, bűnöket, amelyekből ezek fakadnak. De vajon tényleg tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál? És azt is tudjuk, hogy ez mindenkire érvényes. Ránk is. Egyszer valaki azt mondta, hogy úgy képzeli el az Isten elé állást, hogyha odaállunk majd az Úr elé, akkor mint egy ilyen kivetítő vászon a hátunk mögött elkezd élni és egy kivetítő vásznon minden gondolata és minden eddigi cselekedete mindenki számára láthatóvá válik. Minden gondolat, minden cselekedet. Akkor majd. De gondoljuk végig, minthogyha ez az akkor majd, ez nem olyan akkor majd, hogy itt is érvényes. Én nem szeretnék úgy állni előttetek, bevallom, mindig, minden gondolatom, a hátam mögött, egy kivetítő, pontosan látszom. Igyekszem, de nem szeretnék. Nem tudom, te hogy vagy vele. Te szeretnél? Szeretnél úgy járkálni az emberek között? Pedig, hogyha nincsen semmi titkolni valód, nincs semmi bűnöd, semmi rossz cselekedeted, akkor tehetnéd. De nem szeretnéd. És igazság szerint nem csak a bűneinket nem szeretjük mutogatni, hanem nem szeretjük a zsoldját sem, a halált. Kerüljük. Mindig is kerülgetjük. Nagyon sokszor találkozom halált kerülgető emberekkel. Legtöbbször akkor találkozom, amikor temetésre kell készüljek. Akkor egyértelműen látszik, hogy kerüljük. Szeretnénk elkerülni, pedig valóság. És szeretnénk azt is elkerülni, hogy ez a valóság a mi életünkben is valóság legyen. Ne értsetek félre, nem szeretnék meghalni. Szeretnék még élni. Szeretném azt a sok szép dolgot, amit Isten elkészített az életemben megélni. Végigélni. Szeretném egészségesen élni. Ezért imádkozom is, és imádkozok másokért is. Imádkozunk többet magunkkal, gyülekezetként, beteg emberekért. Azokért, akik az életben most valami nehézségen mennek keresztül. Vagy éppen gyászolnak, mert elvesztettek valakit, aki fontos volt nekik. Imádkozunk értük, hogy könnyebb legyen az életük. Nem azért imádkozunk, hogy meghalljanak, hanem azért imádkozunk, hogy éljenek. És nem azért imádkozunk, hogy nehézségek között éljenek, hogy minél több legyen a teher rajtuk, hanem azért imádkozunk, hogy könnyebben éljenek. Hogy Isten vegye el róluk a betegséget, a nehézséget, a próbákat, a gyászt. Ezért imádkozunk. Imádkozunk a fiataljainkért, a gyermekeinkért. Azért imádkozunk, hogy ha felnőnek, akkor legyen egy jobb életük, mint nekünk. Én is ezért imádkozom. Ne értsetek félre. De közben persze pontosan tudom, hogy egyszer mindenkinek meg kell halni. És hogy és hányféleképpen próbáljuk elkerülni ezt a tényt. Talán ti is, de én különösen érzékeny vagyok arra, amikor találkozom egy-egy eszmével és gondolattal valakiben, ami tükrözi azt, hogy éppen el akarja kerülni a halált. Csak egy néhány példa. Lélekvándorlás. Olyan sokan tudatalatt hisznek a lélekvándorlásban. Hisznek abban, hogy majd, ha meghalnak, akkor valami másban újjászületnek. Valaki másban. Viccesen szoktam is mondani, hogy hát én ebben már az előtte lévő életemben sem hittem. De nem, azért ennyire nem vicces a dolog. Lehet, hogy számára ez a pokol. Tudjátok, a nagy illúzionista, az ördög, az el tud hitetni velünk sok dolgot. Ha az ő hatalmába kerülünk, akkor a lelkünk még azt is el tudja hinni, hogy újjászületett. És újra át kell élnie valami nagyon rossz életet. Láttam egyszer egy filmet, lehet, hogy már látta más is. Nem mondom, mérvadó, egyáltalán nem keresztény a film. De érdekes gondolat benne az, hogy aki meghalt, egy nő, az úgy él lent a pokolban, lent valahol a pokolban, hogy körülveszik az életének a tárgyai, a háza, körülveszi őt a ház, amiben él, kicsit romosan, kicsit porosan, és ott van ő, az életének abban az elvontott helyzetében. A Csodás Álmok Jönnek című filmhez. Vigyázzunk! Hogyha ilyen gondolatok kerülhetnek, akkor nézzük meg a Szentírást. A Szentírás soha nem beszél arról, hogy te újjá fogsz születni. Ha véletlenül valaki arról mesél neked, hogy valami pszichoterápiás módszerrel mély tudatalatti állapotban előhozta a tudatalattiából azt, hogy az előző életeiben ő mi volt és mit csinált, akkor tudjad, hogy a gonosz beszél belőle, még ha nem is tudja. Megtévesztett ember. Olyan, akit becsaptak. Becsaptak, nála magasabb intelligenciájú, nála hatalmasabb, erősebb hatalmak. És ő elhitte, hogy igaz. Te ne hidd el. Nincs ilyen. Ha egyszer ennek a csapdájába kerülsz, nagyon nehezen kerülsz ki. Azt veszed észre, hogy rengeteg minden köt az életben és a halálban. És megpróbálod átugorni azt a tényt, hogy az Isten adta az emberben a lelket, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk, és ahogy a Prédikátor könyvében olvassuk, amikor az ember meghal, akkor a lélek visszakerül Istenhez, aki adta. Soha nem jön újra vissza. Csak amikor a feltámadás történik. És abban a testben, amiben Isten megteremtette, nem tudjuk, hogy milyen lesz, nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni, Jézus sem ismerték föl, amikor megtámadt első körben a tanítványokon, de valami közös kapcsolat van, és azok a csontok fognak megelevenedni, ahogy a próféta mondja, és a forja, ami a miénk, az fog újra összeállni. Ezért fontos a temetés. Mert hogyha nem fontos a test, amitől egy szertartás keretében búcsút veszünk, akkor miért búcsúzkodunk ott körülötte. De a test és a lélek egysége a halálban már szétszakad, teljesen nem szakad el egymástól. El szoktuk kerülni sokféle más módon, csak egyet mondtam el, de gondoljunk a virágcsokrokra, amiket viszünk a temetőbe. De elkiismert furdalásképpen néha, hogy életében nem tudtuk őt úgy szeretni, életében nem tudtuk neki megadni azt, amit most próbálunk. Megint ne értsük félre. Az indulat nemes és jó. Csak elkésett sokszor. És amikor tudatára jövünk annak, hogy elkésett, akkor fáj. De nem baj, hadd fájjon. Mert rá kell döbbennünk arra, hogy valóban meghalunk. Valóban meghaltak azok, akik előttünk elmentek, és most rájuk emlékezünk nem sokára, és mi is valóban meg fogunk halni. És amikor már megtörtént, akkor már késő, minden olyan tett és cselekedett, amit mi itt most nem tudunk megtenni, vagy nem akarunk. Bűneink zsoldja a halálra. Ez az első fele. Enélkül nincs második fele. A második fele a dolognak a Heidelbergi K.T. első kérdésében rögtön az elején fogalmazódik meg. Mi tenéked egyetlen egy vigasztalásod? Mert hogyha így van, ha minden teremtett lélek, aki a Földre érkezik, egyszer el kell, hogy innen menjen, akkor mi végre az egész, és mi a vigasztalás ebben az egészben? A Heidelbergi K.T. ezzel kezdi. Nagyon fontos kérdés. Elgondolkoztunk már azon, hogy Luther miért pont október 31-én teszi ki a Wittenbergi vártemplom falára kérdező tételeit? vita anyagát? Azért, mert a halottak napjára sokan jöttek akkor templomba, gyújtottak gyertyát, és vásároltak bűnbocsátó cédulákat, hogy bepótolják azt, amit életükben elmulasztottak. Hogy szüleik, nagyszüleik, nagybácsikájuk ne égjen a pokol tüzén, hanem amikor a pénz a perseire csörren, a purgatóriumból a lélek a mennyországba röppen. Nagyon régi ez a dolog. Azt mondjuk, hogy túlléptünk rajta 500 éve. Vajon nem kísért a múlt néha bennünket? Nem próbáljuk meg olcsón megvásárolni magunk és mások üdvösségét? Luther azért a halottak napja előtt tette ki a tételt, mert az egész belső megújulás élet és halál kérdése. Vajon készek vagyunk-e szembenézni azzal, hogy mit kell itt a Földön letennünk, és mit ad Isten ezért cserébe? Egyetlen egy vigasztalásunk az, hogy mi Jézus Krisztuséi vagyunk. Mit tesz ő? Először is, ahogy a Lukács evangéliumában olvastuk, hosszabb ige szakaszunkban találkozik velünk. Találkozik velünk, ahogy a Nain nevű városban azzal a gyászos menettel találkozik. Érdekes, jelképes dolog. Jézus megy a városba, és a városból pedig jön ki egy temetés. Az első, amivel Jézus találkozik az életünkben, az a halál. Minden területen. Addig, ameddig nem Jézus Krisztus uralma alatt él az ember élete, addig bármilyen szép és csodálatos dolgokat képes véghez vinni, addig el fog múlni. A szép és csodálatos dolog vele együtt, mert az nem örök. Jézus Krisztus örök. És találkozik a mulandóval. Találkozik egy olyan temetéssel, amiben egy özvegy asszony egyetlen egy fiát temetik. Tudjátok, akkoriban nem volt nyugdíj. 20 év múlva Magyarországon se lesz, úgyhogy érdemes egy kicsit erre odafigyelni. Nem volt nyugdíj, nem volt öngondoskodás, mert rendszerek jöttek, mentek, éveken keresztül, évtizedeken belül hatalmak váltották egymást Izraelben. Római hatalom, pártus hatalom, sokféle helytartó és sokféle kiskirály változtatta meg a rendet. Hát ha ott valaki betett valamit a bankba, valamelyik bankba, akkor abba se lehetett biztos, hogy ezt a holnapi napon ki tudja venni. Sokan arra gondolnak, hogy talán jeruzsálemi nagy templom bankja, ott megőrzik a pénzt. Hát Krisztus után 70-ben azt is lerombolták. Abban az időben nem volt nyugdíj. Egy embernek egyetlen egy biztos pont volt az öregségének a biztosítására, az utódai, a gyermekei. A gyermekek, akik, ha egészségben és jó nevelésben részesülve felnőnek, akkor eltartják őket. Hát ezt kiölték belőlünk, manapság már nem így gondolkodunk, hanem úgy gondolkodunk, mennyibe kerül egy gyermek. Aztán, amikor öregek leszünk, akkor mennyibe kerül egy öreg otthon. Aztán, amikor meghalunk, akkor már nem mi. Szerencse, hogyha van, aki abban gondolkodik, hogy mennyibe kerül egy temetés. Tehát egy olyan özvegyasszonnyal találkozik Jézus, akinek egyetlen egy fia meghal. A gondoskodás van. a biztos jövő hal meg. Abban az özvegyasszonynak, abban a fiúban az élete halt meg. Nem csak a fia, akit nagyon szeretett, hanem ő maga is. Nincs kire támaszkodjon, nincsen nyugdíjpénztár, szociális háló, nincs aki eltartsa. Jézus így találkozik vele. És így akar találkozni mindenkivel, aki szeretne vele találkozni, aki észreveszi őt. Azért van ebben az igében egy kicsit több öröm is, és egy kicsit nagyobb csoda is, mint amire gondolunk. Kérdezem én. Az a tömeg, aki kíséri az asztalt. Azok, akik viszik a koporsót. Az az asszony, aki síratja a fiát. Észreveszi Jézust. Kéri Jézust, hogy csináljon valamit? Nem. Jézus egyszerűen megszállja őt, odalép, azt mondja, ne sírj, és feltámasztja a fiát mindenféle kérdés nélkül. Hányszor láttam ilyen csodát? Olyan ember, aki észre sem vette az Isten, észre sem vette Jézust. Az Isten odalépett hozzá, megszánta őt, és meggyógyította, és feltámasztotta. Nagyon nagy tanítás. Bár az életünk zsoldja a bűneink által az életünkben a halál, Jézus nem ezt akarja, és akár kérjük, akár nem, meghal értünk, és feltámad értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Nem tudjuk elkerülni a halált, de nem tudjuk elkerülni Isten kegyelmi ajándékát sem. Te most, aki itt vagy, én nem tudom, hogy éppen hol állsz. Eljutottál-e már a keresztig, észrevetted-e már Jézus Krisztust, az Istent, hogy mennyire szeret, vagy még nem? Tudod-e már nyíltan a szívedbe fogadni azt, amit ő mond, vagy még a szíved tele van saját fájdalmaddal, életednek problémáival, vágyaiddal, amikkel vádolsz, vádolod a másik embert, vagy vádolod az Istent, amit tett veled, vagy ki tudod ezeket üríteni, és be tudod fogadni az evangéliumot, az örömhírt. Nem tudom, hogy hogy állsz, és hogy hol állsz. De egy valamit biztosan tudok. Akár akarod, akár nem. Jézus feltámaszt téged. Ahogy ennek a naimi özvegyasszonynak feltámasztja a fiát. Sem előtte nem kérdez semmit, sem utána, csak annyit mondj, ne sírj. Ezért mondom neked, ne sírj. Ne sírj, mert Jézus ott van az életedben, és azt mondja Luther, hogy egyedül hitáltal. Hadd írjon felül Luthert. Még a hitet sem kell. Minden, ami jó, minden, ami élet, az Jézus Krisztusból fakad. És beléd árad. Ott van benned. Még a hited is. A hited is tőle van. Tőle van a szentséged, az élet szentséged. Általa tudsz jót tenni, ha akarsz. Mert ez beléd árad, mert olyanok vagyunk, mint egy nyitott edény, amiben fölülről beleárad a tartalom. Az más kérdés, hogy van-e rajta lyuk, amin aztán kiárad alul, haszontalanul, és marad az üres edény. Nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Sokféle halál van. Mindegyik halál Jézus Krisztus kezében tud eltűnni, és változik át életté. Azért, mert az ő keze szegekkel volt átverve, és az ő szíve megállt. Mert ő meghalt. Halállá lett életünk, feltámadt, hogy a mi életünk, meghalva benne, új életté támadjon fel. Őtőle van. Őtőle van a vigasztalás, amikor majd emlékeztek halottaitokra, szeretteitekre, akkor emlékezzetek Jézus Krisztus nevében. És majd meglátjátok. Őtőle van a lelki erő. És őtőle van az örök élet. Ő rámészünk. Amikor ezen az ünnepen vele találkozunk. Az újbor ünnepe, az összetört, kipréselt szőlőcemek ne dűnjének a bornak a jelképében ünnepe. Életünk összetörik, életünk elsorvad, de ha benne van a lélek, akkor az élet jelképévé válhat, feltámadhat. Ez legyen a vigasztalás. Bűneink zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Te vagy egyedül, életnek és halálunk, Ura. Tőled jöttünk, hozzád érkezünk. Te vagy az ok. Tőled, benned van az élet. Minden akaratunk, minden szándékunk, amivel megemeljük kezeinket, vagy elindulunk lábainkkal egy úton, semmivé válik nélküled. Minden gondolat, minden hit tőled indul, tőled kaptuk. Légy áldott érte. Tőled kaptuk, Urunk, fájdalmainkat is, amivel könnyek és keserű szavak tolulnak az arcunkra, számba. Tőled kaptuk, Urunk, mert a szeretet sokszor fájdalom is, és ennek, akit szerettünk és elvesztettük, az fáj. De mindennek értelme van, benned van az értelem. Adhat meg nekünk, Urunk, a békét, amivel akkor találkozunk, amikor megértjük életünk értelmét. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, vigasztald meg őket, legyél Istenük. Kérünk népünkért, nemzetünkért, olyan sok a halál. Segíts! Segíts túlélni, mert a nemzethalál az egy nagyon nagy kísértet. Magunk nem tudunk vele megbirkózni. Lelkünkben, szívünkben mi gyengék vagyunk, összeroppanunk. Segíts a családokon, kösd össze a meghalt szálakat. Van, aki a másik ember számára már halott, támaszt fel újra. Így kérünk gyülekezetünkért is, áld meg bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
Áldjad lelkünk az Urat, magasztöldöd minden jó téteményért. Áldjad én lelkem az Urat, és jelen ne feledkezzél semmi dolgáról. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te vagy, ki megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket. Kigyógyítasz bennünket a halálnak félelméből, kigyógyítasz bennünket hazugságból, a mi sötétségünket megvilágítod, és mikor megírunk előtted, hozzánk jössz. Köszönjük az ünnepet. Köszönjük azt, hogy ismét magunkhoz vehettük Szent Fiat, testét és lélét. Kérünk hát, hogy maradjon meg ez bennünk mindenek felett, és mindenek előtt. Hogy minden dolgainkban a te mennyei uradalmadat keressük. Hogy minden dolgunkban a halál sürgetésével tudjuk hirdetni azt, hogy te az Úr Jézus Krisztusban örök kegyelmet adtál. Ezáltal a kegyelem által, a kegyelemnek emel leple által, amely most elborít mindahányunkat, most már csak téged látunk, csak neked szólunk, csak téged dicsérünk, csak a te ígédet követjük, és add hozzád a lelkedet, hogy mindezet a nagy neved dicsőségére válhassék, igaz szeretetben, igaz értelemben, igaz bölcsességben, igaz erőben. Így kérünk hát, hallgass meg bennünket, azért az ígéretedért, amit adtál. Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig, kedves testvérek, csendességben üresítsük meg magunkat az Úr előtt, és adjunk neki hálát és békét. Drága Szent Atyánk, a te csended mindennél jobb. Hadd együnk hát hálát közösen. Érte azért a békér, amiért adtál, a te szent fiat szavaival, eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A minden kegyelemnek Istenem, pedig aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké.